Szeretném kérni akkor következő előadónkat, Kuruc Erikát, hogy legyen akkor a délután. Így van, Erika itt van velünk, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm. Önnek is köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Erika kutatási adatfelelős a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi könyvtárban, és előadásának a címe új adatkezelési szolgáltatások a Corvinus Egyetemen. És akkor át is adom a szót, és kérem, össze meg velünk akkor a prezentációját.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kuruc Erikának hívnak, és 2021. szeptemberében csatlakoztam a Corvinus Egyetemhez, ezen belül is az egyetemi könyvtár kutatókat támogató csapatához, mint Research Data Steward, vagyis kutatási adatfelelős. Magam is kutató vagyok, így leginkább a társadalomtudományi kutatások oldaláról van rálátásom arra, hogy milyen támogatásokra és szolgáltatásokra lehet ma szüksége egy kutatónak, oktatónak, aki szeretne az Open Science világába bekapcsolódni, akár saját kutatása láthatóságának növelése, kutatásának megbízhatóságának kiemelése, több hazai nemzetközi szintű tudományos együttműködés reményében, vagy csupán a felelős kutatói magatartása készteti erre. Megosztanám akkor most a prezentációmat.
Köszönöm szépen, Erika, látható, egy teljes képernyőt fogok majd kérni, így van, tökéletes, köszönöm szépen.
Jól van. Remélem, hasznos információkkal tudok majd szolgálni azok számára, akik most kapcsolnak be ebbe az online előadásba, és akik érdeklődnek a nyílt tudomány, nyílt adatok és a Corvinus Egyetem új adatkezelési szolgáltatásai iránt. Három része van a prezentációmnak. Az első arról szól, hogy miért vált most olyan fontossá az adatkezelési szolgáltatás több felsőoktatási intézmény számára. Milyen tudományos paradigmaváltásnak és egyéb tényezőknek volt ez a következménye. A második rész az arról szól, hogy milyen tényleges szolgáltatásokat akarnak nálunk a Corvinus Egyetemen ezek a szolgáltatások. A harmadik részben pedig egy nemrégiben lezajlott friss kutatás eredményeit ismertetem, amely a kutatási adatkezeléssel kapcsolatos ismereteket és igényeket mérte fel a Corvinus Egyetemen. Kérdezhetnénk, hogy miért vált ennyire fontossá most ez a kutatási adatkezelés, hogy például a mai könyvtári seregszemlén is 4 előadás foglalkozik ezzel. Miért pont most lett ez ennyire időszerű? Ennek tulajdonképpen sok faktora van. Egyrészt van egy informatikai robbanás. A társadalom és a tudomány ma egy olyan átalakuláson megy keresztül, egy tudományos paradigmaváltásnak vagyunk szemtanúi, és annak, hogy a 21. században már nem csak egy szűk elit által művelt valami a tudomány, hanem a társadalom minden szegmensében jelen van. Csak Európában évente közel 250 milliárd eurót fordítanak az adófizetők pénzéből kutatásra és fejlesztésre. Tehát van egy nagy digitális átalakulás a világban, folyamatosan nő a rendelkezésre álló adatok mennyisége, és ez az egész egy elképesztő mennyiségű adatot jelent, csak hogy ezt érzékeltessem, például a Google-nál másodpercenként 40 ezer keresés történik. Nő a digitális adatok, exponenciálisan nő a mennyiségük, viszont drasztikusan csökken az IKT eszközök előállítási költsége, így majdnem mindenki számára, vagy nagyon sok ember, egyre több ember számára ezek elérhetőek, ezek viszont újabb adatáradatot generálnak. A technológiai és informatikai átalakulás mellett van egy társadalmi igény is, hogy legyenek költséghatékonyabbak az adófizetők pénzéből finanszírozott kutatások. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a szervezetekre, hogy javítsák az előállított adatok hatékonyságát. Hatékonyság itt ugye költséghatékonyabb működést jelent, az adatok jobb kihasználtságát, ami az újrahasznosítás felé löki ezt a folyamatot. Nőtt az állampolgári tudatosság is. Szeretnénk az adatok mögé látni, megérteni az összefüggéseket. Nőtt a felelős és átlátható tudomány iránti igény, az elszámolhatóság iránti igény. Van egy reprodukálhatósági krízis is a tudományban, veszélyben van a tudomány hitelessége. Bizalomvesztés van, igény van a megbízható adatokra. Ez a reprodukciós válság tulajdonképpen a tudományos eredményeknek egyfajta hitelességi válsága, és közvetlenül összefügg azzal a ténnyel, ahogy ezeket az eredményeket eddig kommunikáltuk. Újra kell gondolnunk ezt a kommunikációt a tudományos eredményekről, ami azzal jár, hogy már nem elég csak a tudományos publikációkat közölnünk, hanem mellé kell tennünk ezeket a tudományos eredményeket alátámasztó, bizonyító adatokat is. Itt ugye nagyon fontos, hogy ezek gépek számára is olvasható, megtalálható adatok legyenek. Sőt, már nem elég csak az adatokat mellé tenni, hozzá kell tenni azokat a kódokat, eljárásokat, szoftvereket is, amelyekkel ezeket a következtetéseket levontuk, így biztosítva, hogy ezek ellenőrizhetőek, szükség esetén replikálhatóak vagy reprodukálhatóak. Ezek segítenek megelőzni, hogy hamis eredmények szülessenek, hitelesebb információink lesznek. A kutatás finanszírozói oldaláról is van egy elvárás, hogy az általuk szponzorált kutatások esetében egyfajta standardizált adatkezelési gyakorlat és adatmegosztás alakuljon ki, ahogy korábban szegedi kollégám Nagy Gyula is utalt rá, már az uniós projektekben, OTKA élvonal pályázatokban is kötelező az adatkezelési terv csatolása. Említettem, ugye, hogy van egy publikálási kényszer is a kutatók között. Ez a publish or perish, publikálj vagy tűnj el szokták mondani. Ezen a dián egy listát láthatunk, azoknak a szerzőknek a listáját, akik az elmúlt években a legtöbb tudományos publikációkat visszavonták. Azt láthatjuk, hogy 100 tanulmány visszavonásával még csak nem is lehet a top 3-ba bekerülni. Első helyen egy olyan japán szerző áll, aki 183 tudományos publikációját vonta vissza. Ez nyilván nem történhetett volna meg, hogyha korábban az adatokat is csatolják, és leellenőrizhető lett volna a publikáció. Ezzel a válsággal párhuzamosan, mint egy válaszként jelent meg az Open Science, és az a tudományos gyakorlat, ami hangsúlyozza a kutatási adatok, laboratóriumi jegyzőkönyvek és egyéb a kutatás folyamatába keletkezett információk minél hamarabbi közétételét, szabad felhasználását, és engedélyezi az újrafelhasználást, újrahasznosítást, terjesztést. Nyílt tudomány ugye már egy olyan mozgalom, amelyben a kutatások együttműködésen alapulnak, átláthatóak, elérhetőek, fő célja a kutatások a tudomány folyamatos fejlődésének elősegítése. Az elmúlt években végbe ment informatikai fejlődés, digitális átalakulás lehetővé tette a tudás megosztás ilyen formáit, sőt támogatja ezeket, és azt is, hogy ezeket az eredményeket etikusan használhassák föl más kutatók. A nyílt tudomány tulajdonképpen ugye azt tűzte a zászlajára, hogy változnia kell a kutatási eredmények szokásos közétételi módjának, a kutatási folyamatoknak és az eredmények disszeminációjának. Következőben ugye rátérünk a Corvinus Egyetemen nyújtott adatkezelési szolgáltatásokra. Ugye a kutatókat a tudományos adatok megosztása és újrahasznosítás iránti igény számtalan új kihívásra állítja szembe, ezek az új adatkezelési eszközök, stratégiák megjelenése, licenszek kezelése, adatbiztonság, adatrepozitórium, fair irányelvek ismerete, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Hogyan lehetne az adatkezelésükbe egyre jobban támogatni a kutatókat? A Corvinus Egyetem könyvtára új stratégiájában, mint látjuk 2022-től 2025-re terveztük, innovatív módon megújítja a kutatást támogató szolgáltatásokat, azt is láthatjuk, hogy már közvetíti a hazai és nemzetközi Open Science irányelveket. A könyvtár adatkezelési tanácsadással is támogatja az új adatkezelési eszközök, stratégiák, licenszek, fair elvek alkalmazását a kutatásokban, segítséget nyújtunk uniós, hazai pályázatokhoz, hogy érdemes vagy hova érdemes feltölteni kutatási adatbázist. Mint sok más felsőoktatási intézményben, így a Corvinus Egyetemen is a könyvtár volt az a szereplő, aki felvállalta azt a stratégiai döntést, hogy az adatkezelési szolgáltatásokat fog kiépíteni, és ebben aktív szerepet vállal. könyvtárunk ugye mindenkinek szolgáltat, és jó kapcsolata van a publikáló kutatókkal, oktatókkal, mondjuk mindenképp közelebb áll hozzájuk, mint például a IT-szektor, ami szintén egy fontos szereplő lehet majd a kutatási adatok informatikai biztonsága védelme érdekében nyújtott szolgáltatásaival, mondjuk egy adatrepozitórium létrehozásokon. Ahogy Nagy Gyula is elmondta, ez ugye egy sok szereplős történet, sok stakeholder van benne, és ha bár külföldi példákból azt látjuk, hogy a könyvtárak jelentős szerepet látszanak a kutatási adatkezelési szolgáltatások kialakításában, de abban viszont jelentős eltérés van, hogy hogyan kapcsolódnak a többi érdekelt féllel, informatikai szolgáltatásokkal, kutatástámogató irodával, és ugye még sok más szereplő is kapcsolódik ehhez, hiszen etikai megfontolásokat, jogi kérdéseket is figyelembe kell venni, mint amilyen a személyes adatok védelme, vagy akár a szellemi tulajdonjog. Így több emberrel, szervezettel is próbálunk együttműködni. Jelenleg az egyetemen működő kutatási adatkezelési gyakorlat egy kutatástámogató szolgáltatásként működik, amelynek az a célja, hogy a kutatási pályázatokba becsatornázzuk a FAIR adatkezelési jó gyakorlatot, a nyílt tudomány irányelveit, és ezen túlmenően pedig hosszú távon igyekszünk kialakítani egy olyan adatkezelési policy-t vagy stratégiát, illetve ennek az irányelveit, amely egyfajta iránymutatásként szolgálhat a kutatók számára. Természetesen ennek a támogató szolgáltatás kialakításának elkerülhetetlen része lesz egy technológiai infrastruktúra fejlesztés is, illetve az ezzel kapcsolatos munka. Itt mi is figyelemmel kísérjük a már meglévő STAKI, illetve a Debreceni Egyetem adatrepozitóriumának tapasztalatait. Hogy is néz ki nálunk ez a kutatási adatkezelés a gyakorlatban? Az ugye már nem kérdés többé, hogy miért fontos ez, miért fontosak az adatkezelés és az ezzel kapcsolatos ismeretek, így a miértre egyre inkább áttevődik a hangsúly a hogyanra. Ugye, ahogy említettem, 2021. szeptemberétől létezik ez a kutatási adatfelelős poszt a Corvinus Egyetemen. Ez ma tulajdonképpen egyfajta láncszem a nyílt tudomány és a kutatók között, a nyílt tudomány értékeit promotálom a kutatók számára. Én is próbálom mindenféle fórumon megismerni és továbbítani azokat az irányelveket, értékeket, amelynek be kell épülni a jelenlegi munkafolyamatokba, kutatási adatkezelésbe. A legfontosabb tevékenységem talán a FAIR kutatási adatkezelés elősegítése, ami ugye a kutatás támogatásnak egy dinamikusan fejlődő új területe itthon is, és az Unióban is. Ahhoz, hogy ugye felmérjük a vagy megfelelő adatkezelési gyakorlatokat alakítsunk ki, ahhoz szükség volt rá, hogy felmérjük a jelenlegi ismereteket és igényeket, ezért készült egy kutatás nálunk is. Erről majd a harmadik részben részletesebben beszélek. Tehát az adatkezelési tanácsadásról beszéltem. Mi egyelőre ilyen egyéni konzultációkat tartunk pályázatíróknak, Horizon, illetve OTKA pályázatokhoz, hogy az adatkezelési tervek elkészítéséhez megfelelő segítséget kapjanak a kutatók, illetve hogy a Open Science-szel kapcsolatos elveket be lehessen építeni a már készülő kutatási pályázatokban. Ahogy említettem, fontos jövőbeni feladat lesz egy kutatási adatkezelési stratégia kidolgozása, amiben egy ilyen intézményi irányelveket fogunk rögzíteni az adatkezeléssel kapcsolatban. És hát terve van az adatok hosszú távú megőrzése érdekében egy intézményi adatközpont kialakítása, ez még nálunk sem kezdődött el a Corvinus Egyetemen, de minden esetre, ahogy majd a kutatás eredményeiből látjuk, erre van igény a kutatók, illetve a PhD tanulmányokat folytató fiatal kutatók válaszait elemezve. És akkor most következzen a kutatás. A kutatásunk előzményeként szolgált a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi Egyetemekkel már lezajlott, 2020 és 2021-ben lezajlott kérdezés. A kérdőívünk alapját is ezek a kérdések, illetve más nemzetközi felmérések kérdőívei adták. A Corvinus Egyetem kérdőívében 24 kérdés szerepelt, a lekérdezés időszaka az 2021. november végétől december végéig tartott, körülbelül 6 hetes időintervallumot ölelt föl, és összesen 158 fő töltötte ki a kérdőívünket ez alatt az 5-6 hét alatt. A módszerünk az kényelmi mintavétel volt, tehát nem valószínűséggel mintavétellel állt elő a minta, próbáltunk mindenkit elérni online, akit tudtunk, önkéntes alapú volt a válaszadás, anonim volt a lekérdezés, és egy online kétnyelvű kérdői volt, tehát magyarul és angolul is kitölthették a válaszadók a kérdőívet, e-mailen, hírlevélben, a honlapon, közösségi média útján hirdettük meg ezt a lehetőséget. 4 fő része volt, személyes adatokat is kérdeztünk az adattípusokra, adatbiztonságra is kérdéseket, az adatok megosztására vonatkozó attitűdjeit is szerettük volna felmérni a kutatóknak, oktatóknak, PhD hallgatóknak, illetve kíváncsiak voltunk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen igényeket, elvárásokat fogalmaznak meg, mely területeken lenne szükségük több információra vagy segítségre. Ezen a diagramon azt láthatjuk, hogy körülbelül 1/3 a válaszolóknak volt PhD hallgató, a másik 2/3 az a docens, egyetemi tanár, adjunktus, tanársegéd, de közül került ki. A PhD hallgatók között nagy számban voltak jelen, különben külföldi hallgatók is, azt hiszem a 1/3, tehát körülbelül az 50 főből 18 fő volt talán angol nyelvű válasz. Ez a diagram azt hasonlítja össze, hogy milyen válaszokat kaptunk arra, amikor megkérdeztük a kutatásba résztvevőket, hogy mennyire ismerik a kutatási adatok kezelésének fair alapelveit. Azt láthatjuk, hogy a válaszolók kicsit több, mint fele hallott már a irányelvekről, vagy bocsánat, nem hallott még egyáltalán az irányelvekről. Minden harmadik, 34% válaszolta azt, hogy hallott már az alapelvekről, de nem jártas bennük, és minden tizedik körülbelül 9% mondta, hogy jártas benne. Ennek megfelelően alakult arra a kérdésre a válasz, hogy a fair elvek alkalmazása, mennyire felel meg a fair elveknek a kutatásuk. Ugye azok közül, akik már hallottak is róla, további néhány százalék hozzáadódott a nem tudom válaszszak, tehát volt egy erős bizonytalanság, nem tudják az emberek mennyire felelnek meg, és ugye viszonylag kevés volt, akik már hallottak az irányelvekről, és azok is elég bizonytalanak voltak abban, hogy megfelelnek-e a kutatások ezeknek az irányelveknek, vagy részben felelnek meg, vagy egyáltalán nem felelnek meg ezeknek. Egyébként egy 2019 évi EU-s felméréssel összehasonlítva, ahol szintén 26 országból 90 válaszolt arra, európai felsőoktatási intézményekből, hogy mennyire ismerik a fair alapelveket. Azt láthatjuk, ugye itt a harmadik, negyedik képet érdemes nézni, a senior kutatókat és junior kutatókat, mert mi is őket mértük fel. Nálunk megnézve a senior kutatóknak 11%-a volt jártas a fair elvekben, míg a PhD-soknál, junior kutatóknak hasonló volt az arány, nálunk 6% nyilatkozta azt, hogy jártas a fair elvekben, ezek nem olyan rossz adatok így összehasonlítva sem, azt gondolom. Nagyon érdekesek voltak azok a kérdések, ahol arról kérdeztük a résztvevőket, hogy a kutatási adatbázisuk megosztása iránti általános attitűdük milyen, vagyis általában mennyire értenek ezzel egyet, illetve a saját kutatási adatbázisukat mennyire szívesen osztanák meg. Itt azt láthatjuk, hogy elég hasonló a mintázata a két különböző kérdésre adott válasznak, és egy elég magas százalék van, ugye, hogyha az igenek és az inkább igeneket összeadjuk, tehát, hogy hány százalék volt az, aki hajlott inkább afelé, hogy megosztaná az adatbázisát, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 77% volt az, aki inkább megosztaná, vagy egészen biztos megosztaná az adatbázisát, ami szerintem egy eléggé magas arány. Kérdeztük még, hogy kinek tennék elérhetővé a nyers kutatási adatbázist. Azt látjuk, hogy körülbelül minden harmadik válasz szerint a kutatói társadalom egésze számára ezt elérhetővé tennék. További negyedük válaszolta, hogy bárki számára, aki kérvényezi, és csak 6% volt, aki azt mondta, hogy hát ő senki számára nem szeretné ezt nyilvánossá tenni. Megkérdeztük.
Egy-két percet adnék még, jó?
Jó. Igen, már 3-kor kezdtem. Azt hiszem. Tehát, hogy megkérdeztük, mi motiválja leginkább a kutatókat az adataik megosztásában. Itt azt látjuk, hogy a legtöbben a kutatás láthatóságának és hatásának növelését emelték ki, illetve a kooperációs lehetőséget más kutatókkal. Viszonylag kevesen mondták, hogy a kutatás finanszírozó elvárása, az ugye alulról a második motiválná őket ebben. Megkérdeztük, milyen aggályok vannak a FAIR adatmegosztással kapcsolatban. Itt azt láthattuk, hogy a ismeretek hiánya, azokat jelöltem barnával, tehát hogy bizonytalanok a licenc használatában, szenzitív információkat megoszthatnak-e, nem tudják, milyen adatközpontot használjanak, és sárgával jelöltem, amikor valami olyat feltételezett a válaszadó, arról, aki majd használja, ami miatt fél, hogy visszajelnek az adatokkal, stb. Megkérdeztük, ez egy nagyon fontos diagram, hogy milyen adatkezelési támogatási igényük van, itt is azt látjuk, hogy szerzőjogi vonatkozású licenszekbe szeretnének több információt, adatrepozitóriumba, ezek főleg ilyen gyakorlati kérdések, hogy kell a FAIR adatkezelési irányelveket implementálni, hogy kell megfelelően hivatkozni, és ez azt hiszem már az utolsó diagramom, az adatkezelési szolgáltatások iránti igény. Itt nagyon sokan válaszolták, hogy a PhD képzés tanrendjébe jelenjen meg, illetve, mint látjuk, 75 válaszoló mondta azt, ez körülbelül a fel, hogy jó lenne, ha lenne egy intézményi adatközpont, ahova lementhetnék a kutatók az adataikat, illetve tréningeket, workshopokat szeretnének, amik egyébként lesznek is a tervek szerint a jövőben. Szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet. Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen, Erika, én is az előadást és a nagyon részletes prezentációt. Nagyon érdekes volt magát ezt a kutatást ilyen részletességében meghallgatni, pláne annak a tükrében, hogy hallottunk ugye egy szegedi példát, illetve most a Corvinus Egyetemről példát. Bíztatom a kollégákat arra, hogyha vannak kérdések, akkor azt tegyük majd föl a blognak a végén.